Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpöli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! Még mielőtt belekezdenénk mai mondandónkba, fel szeretnénk hívni a figyelmet egy közelgő eseményre. Április 15-én csütörtökön kerül ugyanis sor a Budapest ML fórumra. Ez a Data Science, gépi tanulás és AI fókuszú online konferencia. A szakma hazai nagyágyúit vonultatja fel. Képviseltetik magukat a behemótok, csak úgy, mint a témában motorozó startupok és scale-upok köztük számos MI koalíció taggal. Előadókat küld a Continental, a DM Lab, a Highfly Labs, a Turbine AI és a Datapolis, de ott lesz többek között a KH Bank, az OTP vagy a Vodafone is. A program egy nyílt estével zárul, mentorsarokkal, data scientist karriertippekkel és networking lehetőséggel. Ezúttal mindazonáltal az online térre korlátozódva. Jegyek és további info a Budapest ML fórumról a budapestml.hu weboldalon találhatók. Az MI stúdió hallgatói ráadásul 20% kedvezménnyel vehetnek részt az eseményen. Használd a következő kódot MI stúdió 20 ékezetek nélkül, csupa nagyvetűvel, a 20-at számmal írva, tehát MI Studio 20, ez az a kód, amellyel 20%-os spórolhatsz a Budapest ML fórumra szóló jegyed árával. Ne hagyd ki tehát a Budapest ML fórumot, regisztrálj most az MI Studio 20 kuponnal. Ott találkozunk! Harmadik év, a 12. epizód, ez itt az MI Studio, ahonnan mindenkinek óriási üdv. Nagyon néz ki, hogy beindult ez a tavasz, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ideje tovább növelni a sebességet, és lesz mire várni, hiszen a következő hetekben olyan nagyívű témákkal jövünk majd, mint a digitális reinkarnáció, az AI karrierutakra gyakorolt hatása, vagy az e-sport és a gaming kölcsönhatása a mesterség és intelligenciával. Szóval forrónak érkezik a tavasz, érdemes lesz minket hallgatni, és ez a mai alkalommal sincs másként, különösen azért, mert ezúttal is mély vizekre fogunk evezni. Jelesül belássuk magunkat az AI és az Edge Computing, valamint az IoT közötti kapcsolatba. Szakkommentátorunk pedig nem más, mint Szalontai Zoltán, az IFUA Horvát and Partners Senior IoT szakértője, aki LinkedIn profiljában így írja le magát, Generalist CTO Maker és Edge Impulse Expert. Először is nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, Zoli. Szia, másrészt ezzel a lendülettel áruld el nekünk, hogy mit akar ez a generalist és a maker megnevezés a te olvasatodban.
Szervusztok, Szalontai Zoltán vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat. A generalist az azt jelenti, hogy árral szemben úszom a mai magyar világban. Ha megnézed a LinkedIn profilokat, akkor csak specialistát keresnek, és csak specialista van a munkaerőpiacon. Tehát az al-al-al területnek a specialistája, tehát az sem mindegy, hogy networking, de Cisco networking, és azon belül a tűzfal networking lehetőleg, de most már nagyon kevés ilyen agregált pozíció van, tehát az a szaki, aki már mindent és az ellenkezőjét is látott. Én 1985-ben diplomáztam a Műegyetemen, villamosmérnök vagyok, és folyamatirányítás, folyamatszabályozáson végeztem, tehát mondhatni úgy is, hogy utolért engem a világ egy olyan laza 40 év késéssel, és az IoT kezd elterjedni. Tulajdonképpen nekem az IoT a szakmám, de ahhoz, hogy egy IoT-t jól csináljon az ember, ahhoz kell érteni a hardwarehez olyan szinten, hogy átérezze, fájjon neki kellőképpen, hogy sokat fogyaszt ez a szerkezet, és nem működik akkumulátorról például. Terepen viszonylag gyenge a kommunikációhoz is kell érteni, vagy vezetékes, vagy rádiós, akkor mind a kettőhöz kell érteni, de valami szoftver kéne arra a kis kütyűre, akkor a szoftverhez is olyan szinten érteni, lehetőleg a legalja, tehát a hardware közeli programozás, de hát valahogy át kell küldeni az adatot, ott fogadni kell tudni, azt le kell tárolni, nem ragozom. A legvégén azért mégiscsak meg kell mutatni ezt az ügyfélnek, és ez még csak a legszimplább szenárió, tehát az egész, mondjuk így, hogy az egész IoT pipeline-t, azt az elejétől végig ismernem kell. Ezért mondom azt, hogy generalista vagyok, de hát hogyha megnézed az önéletrajzomat, azért van ott még néhány érdekes terület. Üzleti architekt is voltam.
Igen, mindenesetre nagyon úgy néz ki, hogy jól óra tettél, és hogy ez az egész generalista irány, ez nagyon jön föl. David Epstein könyvét szeretném itt ennek kapcsán megemlíteni, aki a Generalist's Triumph in a Specialized World című könyvében pontosan ezt taglalja, hogy igazából a generalisták korszaka következik, és igen, lehet, hogy 40 évet kellett rá várni, hogy téged beérjen ez a trend, de úgy látszik, hogy megérte. Na hát akkor szerintem most kanyarodjunk is rá akkor mai témánkra, mert ugye a trendek között olvasva ez valóban egyre nagyobb aktualitással bír. Úgy néz ki ugyanis, hogy a vállalatoknak egyre több pénzt kell beletolniuk az edge computingba, és hát ugye ez a bizonyos edge computing kéz a kézben jár a mesterséges intelligenciával, vagyis megérkeztünk, azt gondolom. Tehát elsőkörül így nézzük meg, hogy mit is takar ez az edge computing, mint fogalom, és miért nyer vajon egyre nagyobb teret a cégek életében.
Nagyon nagy az igény arra, hogy minél lejjebb oldjuk meg, minél inkább a való világ mellett ott a helyszínen oldjuk meg a problémákat. Például minek járassunk körbe mondjuk egy teljes videó streamet föl mondjuk az Amazon vagy a Microsoft Azure felhőjébe, hogy ott ismerjük föl, detektáljuk az arcokat, amikor ha már van olyan eszközünk, ami olcsón, költséghatékonyan a helyszínen is meg tudja csinálni. Ilyenkor én annak vagyok a híve, hogy döntsük el helyszínen, hogy mi a helyzet, és a meta információt, azt, hogy arcot találtam, vagy Leventét, vagy Zolit találtam az ajtó előtt, ezt az információt küldjük el, aztán néhány bitet küldjük csak el, ami releváns a fönti, a magasabb szintű döntéshozatalhoz. A lenti döntéseket ott a helyszínen hozzuk meg. Na, erről szól az edge computing, és ennek nagyon sok szintje lehet. A legtöbb gyártó, hardvergyártó, szoftvergyártó, IoT vendor, az leginkább azon dolgozik, hogy a már megszokott PC kategóriai dolgokat hogyan tudják összezsugorítani egy gyufáskatúja méretű dobozba. Na most én még csak nem is ennek vagyok a híve, hanem annak, hogy a létező legkisebb dolgokba suvaszunk bele cipőkannállal valahogy egy mesterséges intelligencia modellt. Mindig más és más problémákat, néha egész komoly problémákat kell megoldani az eszköz oldalon, és nem mindig engedheti meg magának az ember, hogy elmenjen Norvégiába az adat, ott feldolgozzuk, majd visszaküldjük az akciót. Van, amikor ott a helyben azonnal be kell avatkozni, vagy biztonsági, vagy architektúra és technológia okok miatt lassú a kommunikáció, érzékeny a kommunikáció, nem szeretnék. Utalnék arra például, nem tudom, hallottad ezt a történetet, talán egy éve volt az világhír, hogy az amerikai katonák Irakban valami kiképzőbázison ott rohangáztak jobbra-balra a kiképzőpályán, és mindegyiknek a zsebében vagy a karján volt egy Fitbit. És a Fitbit azt trekkelte, hogy merre szaladgáltak, és posztolta föl este, amikor a pihenőjük volt, posztolta föl a fitbit.com-ra az adatokat. És ebből szépen kirajzolódott, hogy hol van a katonai kiképzőtábor. Tehát egy IoT megoldásnál egészen extrém dolgokra is kell gondolni néha, származtatott adatok is árulkodók lehetnek.
Mondhatjuk, hogy ez az edge computing, IoT és AI egy ilyen mágikus háromszögként funkcionál, és ahogy kiveszem a szavaidból, gyakorlatilag most már ugye eljött az az idő, hogy most már egész komoly műveleteket tudunk ugye akkor elvégezni, és rábízni a mesterséges intelligenciára egészen ott, tehát egészen közel ahhoz, ahol a dolgok történnek.
Igen, javaslok mindenkinek egy tanfolyamat. A Coursera-n én is végig kattintottam. Van egy Edge Impulse nevű cég, edgeimpulse.com, és az ő tréningükhez. Ők tulajdonképpen azt vállalták be, hogy mikrokontrollereken egészen apró kis mikroprogramozható számítógépeken, amik szenzorokat tudnak kezelni, ezeken az eszközökön fejlesztünk machine learning, tehát mesterséges intelligencia modelleket, oldunk meg mesterséges intelligencia problémákat, de oly módon, hogy a szenzorok adatait fölküldjük a felhőbe, ott betréningezzük a modellt, a kész modellből pedig olyan kódot varázsol fönt ez a felhőszolgáltatás, az Edge Impulse, amit páltoztatás nélkül le lehet futtatni itt ezen a mikroeszközön. Na most ez egy írtó nagy áttörés. Tehát tulajdonképpen én ezt tartom a jövőnek, és ez a technológia nagyon-nagyon fejlődik, hogy mekkora modellt tudunk belerakni egy ilyen mikrokontrollerbe. Azt képzeld el, hogy talán nevetségesnek és furcsának hangzik így a hallgató számára, de amíg mondjuk egy átlagos modell, mondjuk egy PC-n vagy egy Raspberry Pi-n minden további nélkül lehet 60 megabájt, nem egy kicsi vagy nem egy nagy modell, egy átlagos modellről, beszéltem egy neurális háló így kiexportálva egy fájba, addig mondjuk egy ilyen mikroeszközön, amit most neked itt mutatok, képzeljék el egy ilyen 40 lábú kis áramkört a hallgatók, 6 kilobájt. 6 kiló, nem mega, kilobájt. 6 kilobájt, és 90%-os sikerrel jól dönt.
Hol működnek ilyen rendszerek már, és egyáltalán ez idehaza is téma, tehát megvalósulnak ilyen projektek? Mennyire érett itt ez a piac, fel egyáltalán beszélhetünk-e itt már érettségről?
Azt mondom, hogy most indul be, most jön le arra a szintre, hogy az átlag emberek számára elérhető a technológia, nem kell gurúnak lenni. Tehát ez annyira a most, hogy egy másfél éve, egy éve a Mesterséges Intelligencia Koalíció belső kommunikációs csatornán bedobtam egy kérdést, hogy csinált-e már valaki olyat, hogy mikrokontrolleren machine learning modellt futtatni, és 0 darab választ kaptam. És tavaly nyáron én már meg tudtam ezt oldani elég nagy hákolással, tehát mondjuk negyed évet kellett kutatnom hozzá, mire megnyekkent, és mondjuk egy színusz X-et már meg tudott jósolni, tehát ha azt mondtam neki, hogy színusz 90 fok, akkor már majdnem egy környéki számot mondott, és mostanra odáig jutottunk, hogy vannak ilyen, nem is egy, nem csak az Edge Impulse, két-három másik olyan szolgáltató, webes alkalmazás szolgáltató, akik interaktívá tették a teljes folyamatot. Tehát az adagyűjtést, a címkézést, a tréningezést, a hiperparaméter tuningolását, és utána a modellnek az úgynevezett deployment, tehát gyakorlatilag a használatba vételét, és a folyamatos üzemet. Ezt mind tudják biztosítani ezek a keretrendszerek. Még egyszer mondom, programozás nélkül.
Nekem ebből az jön le, hogy gyakorlatilag a lehetőségek végtelenek, és hogy tehát ez egy ilyen iparágakon átnyúló sztori, és ahogy említett, gyakorlatilag a mindennapjainkban is így le fog szivárogni. Mondjunk egy-két azért tipikus példát, ahol mondjuk adott esetben, hogyha egy cég gondolkozik ennek az alkalmazásán, hogy ott baromi jól jöhet, hogy lássuk, hogy tényleg amikor akcióban van ez az egész technológia, akkor hogy tudja megkönnyíteni a cégek életét, és hát ugye említetted már itt a mindennapokat is, arra is kitérhetünk természetesen.
Egy rezgés felügyelet, egy rezgésnek a folyamatos feldolgozása, az ma már legalábbis olyan 8 kHz-es sávban, az már megoldható egy ilyen mikrokontrolleren gond nélkül, beépítve a saját gyroszkópja, például ennek, amit az előbb neked mutattam, az 16 kHz-et tud mintavételezni. Shannon törvénye alapján az azt jelenti, hogy 8 kHz-es tényleges fizikai rezgéseket még fel tud dolgozni. 8 kHz az például egy beszédfeldolgozásra alkalmas. Tehát, mivel hogy az kb. 3,5 kHz-ig van a beszédsáv. Ez azt jelenti, hogy például azt a szót, hogy Alexa, vagy azt, hogy OK Google, ezt fel lehet ismerni egy ilyen mikrokontrollerre. Tovább megyek, ilyen mikrokontrollerek vannak az Echo device-okban, vagy a Google Home device-okban, vagy eszközökben, amik fölismerik ezt a kezdeti szót, és ha ezt a strófát mondtuk, akkor a mögötte levő hullámformát felküldik a felhőbe, és a komplex dolgokat, mondatani elemzést már ott végzik. De a kezdeti első lépés, hogy egyáltalán dolgoznia kell, azt a helyszínen csináljuk, és azért csináljuk a helyszínen, hogy ne kelljen az összes beszédünket a konyhában, vagy állószobában, ami zajlik, az felküldeni a felhőbe, mert érzékeny adatokról van szó.
Világos.
Tehát mondom, egy-két dimenzió, egy-két ilyen feature van, az még átlátható egy hullámgörbén, egy felületen, hogy most körülbelül minimumon vagy maximumon vagyunk. Jól nyomtat-e az a nyomtató egy fotó alapján, egy 3D nyomtatóról beszélek, de amikor már van 10 000 vagy 1 000 000 mintád, akkor az 1 000 000 dimenziós térben az emberi agy nem tud gondolkodni. Ilyenkor jönnek a mesterséges intelligencia modellek. Neki egy ilyen modellnek teljesen mindegy, korlátozottan, de mondjuk néhány ezer bemenő feature-ig simán tudnak futni ilyen mikrokontrollereken modellek.
Mi a helyzet a hardware igényel? Mert ugye egyrészt a beszélgetés előtt már itt mutattál nekem egy csomó dolgot, amit te magad csináltál, de egyébként úgy általában, hogy látod, milyen beruházási igényt támaszt a hardware parknak a beszerzése, akár mondjuk céges szinten? Mennyire kell így megrettenniük a cégeknek attól, hogy ilyen beszerzésre adnák a fejüket?
Hát a hardware beszerzés az mindig is egy ilyen. Attól függ, hogy honnét nézem. Ha most az árukereson rákeresek egy vér-oxigén mérő, így, akkor mondjuk 3000 forinttól talán 100 000 alatt áll meg a léc. Mi a különbség a sávok között? A legolcsóbb ugyanaz van, nagy eséllyel, mint a legalább a közép kategóriában, a 30 000 forintig bezárólag, ugyanaz a szenzor van, ugyanaz a vezérlő van, csak monokrom kijelző, nagyon színes kijelző, touchscreenes kijelző, Bluetooth-t is tud, exportálja, felhőbe rakja, tehát ezek a csingilingik igazából azok, amik a hozzáadott érték, és nagyon-nagyon megdobja az árat, meg persze Európában gyártották, vagy Kínában. Viszont maga az alapszenzor egy ilyen eszköznél AliExpressen 1,20 $ plusz néhány 100 forint szállítás. De a Covid miatt van nem ingyenes a szállítás. Tehát ez tényleg, ha veszek 10 darabot, akkor ez egészen biztos, hogy ez ilyen 3-400 forintos költség maga a szenzor. A vezérlő, ami ezt analizálja, és amin akár a machine learning modell is futhat, az egy 3-4 dollár, 10-ig is el tudok menni. Hogyha már nagyon-nagyon válogatok, akkor és tényleg egy komolyabb machine learning modellt szeretnék futtatni, akkor 10 000 forintos nagyságrendig is el tudok menni. Ezzel az összeggel lehet számolni körülbelül. És persze, utána jön nagyon gyakran, hogy az a kérdés, hogy az akkumulátor, például ez egy akkumulátoros készülék, és nem hálózati tápról működik. A akkumulátor nagyon gyakran a legdrágább komponens az egész IoT eszközben. Az akkumulátor tartó, ahova berakom a cserélhető akkumulátort, el nem tudod képzelni, hogy milyen drága relatíve ahhoz képest, amilyen maga a vezérlő. Egy 32 bites wifi-s, bluetooth-os vezérlő ma tényleg ilyen 1200 forint. De ha én produkálok neki 5 voltot, az 5 volt, az egy Nokia töltő, 4-5 000 forint. Ezek az arányok. Tehát ma még villanyt csinálni még mindig nehezebb, mint machine learning modellt az edge-en.
Oké, na legalább ez egy jó hír. De ha már itt tartunk, akkor ejtsünk néhány szót még a wearable computingról is, mert ezen eszközök piaca is óriási növekedésnek néz elébe, ugye ezt is jó tudni. A Cisco szerint 2030-ra 500 milliárd eszköz lesz a hálózatba kapcsolva, és ugye a viselhető okos kütyüknek a száma is, hát addigra már bizony ilyen milliárdos nagyságrendbe fog rendelkezésre állni. Hogy viszonyulnak ezek az eszközök az edge computinghoz? Miért fontosak? Nyilván amellett, hogy óriási üzletnek ígérkezik majd itt ebbe beszállni.
Akár lehetne olyat is csinálni, ma már egy mobiltelefonnal, csak hát egy néhány kilós akkumulátor, tehát nyilván kéne jó nagy akkumulátor hozzá, de akár folyamatos kamera üzem mellett lehet objektum detektálást csinálni ma már. Hát bármelyik mobiltelefonnal meg tudom csinálni, hogy egy nem megyek tovább, egy Coco dataset-en tréningelt objektum detektálás, ami majdnem 100 féle objektumot, tárgyat, jó, persze benne van a papírsárkány, meg a zsiráf is, tehát viszonylag ritkán, Magyarországon ritkán előforduló tárgyak is, de mondjuk egy autót, vagy egy falat, vagy egy dobozt föl tudnak ismerni, és tudják riasztani az illetőt, hogy mondjuk oldalról jön egy autó, amerre nincsen szemem. Tehát ilyeneket is simán el lehet képzelni. Vagy például social distancingre. Másfél méterre van-e tőlem valaki, ha közelebb jött, akkor visítson. Ilyet is lehet, egy ilyen kabát mondjuk. Minden további nélkül el tudok képzelni ilyen baseball sapkát, amelyik ilyeneket néz. Vagy baseball sapkába rakott UV érzékelő, ami méri, hogy hány perce vettem le a sapkámat, vagy raktam fel a sapkámat, tehát hogy az UV-sugárzás és az idő kettős dimenziójától függően riaszt. Ugyanezt meg lehet csinálni egy ingel is, hogy föltűrtem az ujjamat, vagy nem, és akkor leég a karom, vagy nem. Most már húz le, barátom, a hosszú ujjú pólódat. Tehát ilyet is lehet csinálni. Nagyon-nagyon sok ötlet van, de minden területen, hát most nyerte, a héten volt olvastam egy cikket, hogy egy magyar startup tavaly valamilyen hekatonon nyert kórházi betegeknek, az ágyban fekvő betegeknek karkötőt csináltak, ilyen okos karkötőt, és kórtermenként egy ilyen koncentrátor, egy hub, és akkor ezt küldi föl, és pulzus, vérnyomás, véroxigén mérést csinálnak. Ez összesen logolják, ezek még csak logolják ezeket az adatokat is riasztanak, de mi lenne, ha konkrétan szólna, hogy extra szisztoléje van az illetőnek, ott a karperec. Tehát időbeliséget, időbeli predikciót, pattern recognition ugyanúgy lehetne futtatni ott a helyben, és nem kell egy iszonyatosan nagy központi gép, amelyik egyszerre mondjuk 200 betegre futtatja párhuzamosan mindegyikre az extra szisztólé vizsgálatokat. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon is helye van annak, hogy minél közelebb vigyük az emberekhez, a természethez, a tárgyakhoz, vagy a fizikai mennyiségekhez a mesterséges intelligenciát. Ennek egy nagy kulcs kérdése van, ha mobil eszközről beszélünk, akkor milyen az áramellátás? Napelemes, töltős, akkumulátor, és itt jön be az úgynevezett Tiny Machine Learning, a Tiny ML. Ebből nőtte ki magát az Edge Impulse is, amit már korábban említettem. Ők arra tették fel a fejlesztésüket, az életüket, egyébként egy Google fejlesztő indította el, a TensorFlow keretrendszert mikrokontrollernek futtatni, és az egésznél, ha egy mondatba akarom kifejezni a kihívást, az, hogy 1 milliwatt fogyasztás alatt neurális hálót futtatni. És ezért dolgoznak, hogy és itt már nem elég a hardware, persze nagyon-nagyon fontos, hogy elég gyors és elég jó és nagyon alacsony fogyasztású hardware legyen, és például az ARM is, például a Core M5-tel már hihetetlen, hogy miket alkot, de itt már szoftverre is rettenetesen el kell gondolkodni, hogy hány processzor ciklussal pontosan mit csinálok, hogy egy bitet nem mozgassak fölöslegesen.
Azt gondolom, hogy már rengeteg mindent átbeszéltünk, és sajnos kezdünk így a beszélgetés végére érni, úgyhogy én azt javaslom, hogy zárjunk egy ilyen kitekintéssel, indítsuk be itt a jósdát, nézzünk bele itt a nagy varázsgömbbe, hogy látod, merre megy ez az egész. Ugye említettük, hogy itt az utóbbi egy évben is hihetetlen változások zajlottak, mondjuk akár 5 év múlva hol tarthatunk, és mire kell itt készülni, akár üzleti, akár magánalkalmazásokban.
Az IoT egy nagyon-nagyon hálás terep a teljes informatikai piacnak. Én még olyan platformot, vagy olyan stratégiai komponens nem láttam, adatbázis kezeléstől kezdve a tűzfalakig, bármit, ahol a piac összeszereplője úgy gondolja, hogy ezt ő fogja megnyerni. Ez hihetetlen, ez megy 5 éve. Tehát az ARM, az Expressive Systems, az összes kis mikrokontrollergyártó, az összes kommunikációgyártó, a Bluetooth gyártók, a felhőgyártók, az adatbázis gyártók, mindenki meg van győződve szentül, hogy ezt ő fogja megnyerni, és egyébként igazuk van, mert akkor a piac, hogy egyszerűen itt még több évtizedig elképesztő, hogy mekkorákat lehet fejlődni. Egyszerűen most annyi történik, hogy egy teljesen logikus lépéssel, és abban az el nem hanyagolható körülménnyel, hogy most már alkalmasak az Edge oldalon lévő legkisebb eszközök is, tulajdonképpen az történik, hogy a machine learning, ami eddig ugye a backenden, a felhőben, a legtetején, az Nvidia gépőjük 10000-eivel futottak, ennek egy elképesztően kicsi miniatűrizált változata itt fut, viszont néhány milliárd példányban. Tehát külön-külön kicsi problémákat oldunk meg, és ezeket a mikroproblémákat, amiket megoldottunk, ezeknek az eredményeit küldjük föl a felhőbe további feldolgozás céljából. Tehát én egyszerűen csak annyit mondok, hogy ez a mérleghinta most kezdik kicsit kiviszintesedni, és az értelmes dolgokat kicsit lehoztuk a földre is.
Szuper, óriási távlatok, tehát nagyszerű lehetőségek, nagyon úgy néz ki, hogy ez pontosan egy olyan terep, ahogy szinte végtelen számú szereplő beszállhat, senki nem késett le még semmiről. Nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Zoli, hogy megosztottad velünk ezeket az érdekes gondolatokat. Gyere máskor is a stúdióba.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!
Hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a technikát továbbra is Nőti Gálem kollégám varázsolja. Mint ahogy fogja a következő adásban is, találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast lelőhelyeteken, illetve böngészétek gyűjtő oldalunkat, az ai-hangri.com-ot. És ne feledjétek, aki nem MI kihívás, cél a 100 000 teljesítő, csak 2 óra, és már meg is vagy az ingyenes online MI alapozónkkal. Sziasztok! Ez volt az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az MI stúdió az MI koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az MI stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az mikoalicio@gmail.com e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.